Dr. Osztye Zoltán atya a Szent Rókus templomban tartott adventi tridumot december 9-én, 10-én és 11-én. Tridumának harmadik részét hallják.
Én fölüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szerint vagyok, és alázatos szívű, s bennem nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én tervem könnyű. Ez az evangélium igény. Ez a biatalommal arról beszéltünk, hogy mit is jelent számunkra a megtisztulás, a megtérés, mely után mindannyian vágyakozunk, még azok is a lelki tisztaság után is, akik egyébként nem élnek vallásos életben. A lelki úton az Úristen tovább vezet bennünket, a lélek a következő állomáshoz is el akar bennünket juttatni. A templom ezeket az állomásokat elénk állítja. Megtisztulás az előcsarnok a templomban, mert azután megvilágosodás új szakasza követ. Mit is jelent a megvilágosodás a keresztény ember számára? Mit jelent annak a szükségessége minden ember számára? Tegyünk egy zárójeles kitételt. A keresztény örök üzenet, állításai, terve, emberképe, a gazdagság kibontakozása, az ember emberi lényegének a komolyabb vétele nem a keresztény emberre tartozik, hanem egyetemes érvényű. Mindaz, amit mi állítunk, az ember számára érvényes. Minden ember számára. Vannak a számára is, hogy nem jár templomba, nem gyakorolja a vallását, de embernek lenni mindenki számára ugyanaz, legalábbis aki az ember névre igényt tart. És ezek a követelményei, természet, törvény alapján mindenki számára ugyanúgy érvényesek. Ha ezt kétségbe vonja filozófia, ideológia vagy a politika, de attól még ez így van. Embernek lenni Teremtő Isten által meghatározott vonásokat jelent. Megvilágosodás tehát. Mit jelent ez? A sötétség és a világosság, a nappal és az éjszaka párhuzamát ellentétét gyakran alkalmazza a Szentírás is, a liturgia is, az ige hirdetésünk és egyáltalán a mindennapi életünk. Mit is jelent, picit gondolkozzunk el rajta, milyen módon kerül elénk ez az ellentét pár. Először is Zakariás hálaéneket néződik föl bennünk. Megváltóról szól a jövendőlés, és az ő előfutáráról, Jánosról. Hogy fényt hozzon azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és lépteinket a béke útjára igazítsa, íme a látomás, mely a megváltóra vonatkozik az ő küldetéséről szól, s János ennek előkészítője. Mert hogy az ember a sötétség és a halál árnyékában tartózkodik, ül, létezik egyáltalán, a bűn után megsebzett emberi természet. Azután és olyan szép az adventi lorátéknak a szokása, megünneplése, légköre, sötétség van még. Javarészt sokáig van sötétség, lassan elérkezünk ahhoz a naphoz, a téli időszakban, melyik a leghosszabb sötétséget illetően, az éjszakát illetően, és a legrövidebb a nappal. Az adventi lóráték emlékeztetnek, sőt tapasztalhatóvá teszik számunkra a sötétségnek ezt az állapotát az üdvrendben, és azt, hogy vágyakozunk a világosság után. Jézus ez a világosság, ő a világ világossága, maga magáról nyilatkoztatja ezt ki, és valóban a sötétség világában ő az, aki világosságot jelent maga személyében, hiszen elhozza számunkra az örömhírt, a választ az élet legfontosabb kérdéseire, elhozza a valódi közösség lehetőségét Isten és az ember között. Utána a keresztény szokás hagyomány a liturgiának alapja templomai keletelése, az, hogy a szentély és annak az ablaka az kelet felé néz, a fölkelő nap irányába. Miért? Mert az első századok a napkultusz terve alatt görnyedtek, és a keresztény közösséget majdnem eljeléssel fenyegették. De a keresztény közösségnek meg volt a válasza. Nekünk is van fölkelő napunk és világosságunk, a föltámadt Krisztus az. Tehát a fölkelő nap első sugarai az oltári szentséget ünneplő közösség oltárára esnek. Elhagytuk ezt a szokást is, a épülő templomainkban már nem szempont az, hogy a szentély ablaka, ha van egyáltalán ilyen, akkor az kelet felé tekintsen. Ezzel elhagyunk olyan szimbólumokat, amelyek pedig hordozzák a lényeget, az evangélium mondani valóját, és nagy veszteség ez a számunkra. Jézus figyelmeztet bennünket, az ő tanítványait, követőit. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, és a mécses nem azért nyújtják meg, hogy véka alá tegyék, hanem lámpatartóra helyezik, hogy mindenkinek világítson a házban. Jézus a világ világossága, de akiben ő él, az maga is fényforrássá lesz, maga is világossággá lesz. Ennek a párhuzama a hegyre épült város hasonlata is. Bence is rendben gyönyörűen értette meg Jézusnak a hasonlatát Isten országáról. A hegyre épült várost szintén nem lehet elrejteni. Mindenhol mindenki láthatja. Azaz felhívó jel, itt egy provokáló jel az. És így a Bence és kolostorok mindig hegy tetejére épültek. Lásd mindenekül kanonhalmát. De fontos számunkra a húsvét gyertya, egyáltalán a gyertya, mint az egyik legősibb keresztény szimbólum, megint csak a föltámadt Krisztus, mint a világ világosságát jelzi. Egyben vele együtt az egyház ünneplésének a módja, a vigília, azaz a virrasztó ünneplés, ami azt jelenti, hogy a Krisztus várás szokása sajátos módon jelenik meg az egyház liturgiájában, az éjszakából várakozik, a fény megjelenésére, a hajnalra, amelynek csillaga a boldogságú szűzanya, és fölkelő napja pedig Krisztus maga. De ha a húsvéti gyertya a föltámadt Krisztus gyerképez, és azt mondtuk, hogy mi az ő nyomában, akik hordozzuk őt, magunk is világossággá leszünk, logikus tehát, hogy a keresztelésünkkor az Olyan Szent Egyház keresztelési gyertyát adja kezünkbe, vagy szeretteik szüleink kezébe, jelezvén ezzel ezt a sajátos keresztény küldetésünket. És a Szent Élet az igazság lelke, aki elvezet minket a teljes igazságra, a teljes megértésre. Azaz, Szentlélek az, aki világosságot gyújt az emberbe, és megadja a megértést, hogy az evangélium jó hírét fölfogjuk, megértsük, meghalljuk, és azt magunkra alkalmazzuk szüntelen. Hiszen ez a megértés kettős irányú. Egyrészt föl kell fognunk azt, amire Jézus megtanít bennünket, mindenek előtt az ő személyének titkát kell fölfognunk, azt megközelítenünk, ahhoz egyre közelebb jutnunk, és ennek nyomán pedig magunkra alkalmazunk. Keresztény vallásos életünk, amit legnagyobb tette az, hogyha az elhangzó örömhír nem megy el a szívünk mellett, nem másra uratkozhatjuk csak, mit jelent a másiknak, azt mindig tudjuk, hanem mit jelent itt és most nekünk. Ebben is sötétség vagyunk. Hiszen hányszor olvassuk egész életünkön át, hallgatjuk az evangélium jó hírét, a Szentírás üzenetét, és nem esik le a tartoz. Ott van a válasz. Ott van a magatartásunkra, a tükör magatartásunkkal szemben, és nem veszünk észre. Megdöbbentően ostobák tudunk lenni, tanástalanok és sötétségben járunk, akik csak azt nem veszik észre, hogy éppen rájuk, hogyan vonatkozik az evangélium mondani valója. Sok-sok ilyen esetet tudunk mondani saját életünkből is, és a környezetünkből is. Például a családi kötelékeink, kapcsolataink terén, mondok csak egyetlen példát, sokat-sokat tudnánk sorolni. Például az örökségen, hogy képesek összeveszni egymás torkának esni testvérek. Nem hallotta soha az evangélium jó hírét. Nem hallotta soha, hogy mit jelent a szeretet követelménye. Nem hallotta soha, hogy mit jelent az érték hierarchia, az értékrend, hogy mi mit ér meg, és mit érdemes feláldozni másért. A szeretet, a családi szeretet kötelékét érdemes gyűlölködésre váltani pénzért. Soha nem hallotta az evangélium jó hírét. Vagy az állapotbeli kötelességeink teljesítésében mennyire képesek vagyunk arra, hogy az a lelkes lény az bennünk elaludjék, lohadjon, ahogy a mai izaiási jövendőlés is elég várta. Szárnyalnak, mint a sasok. Mindig úgy szárnyal a lelkünk, mindig olyan lelkesek tudunk lenni, mint ahogy szárnyalnak a sasok. Vagy éppen magunk is erőnket, kedvünket, lendületünket veszítjük, és csak azt veszük észre mindig, ami rossz. Mennyire lehúzó erő ez, mint ha senki nem hallotta volna az evangéliumot, amely jó hír, és nem panaszkodás, nyavajgás, folyton csak a rossznak a fölemlegetése. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban is egy nagyon fontos példát. Papokra is vonatkozik ez, magunkra vonatkoztató, magamra ebben a tekintetben nem, én is mondom, ahol csak tudom. Nem hiszen emlegetjük, amikor az Európai Unió alkotmányában nem került be a keresztény kitétel, hogy tudnélik Európa alapjáról a zsidó-keresztény kinyilatkoztatása görög kultúra szolgál. Hányszor volt erről szó, botránkozva emlegettük, atyák és prédikációkban is lehetett hallani, keresztény értelmiségi körökben, templomok szószékéről, személyes beszélgetésben. Micsoda szörnyűség ez, és valóban jellemzi az egész Európai Uniót, dekadens terrorszervezet, és jellemzi az egész európai társadalmi környezetet. De miért nem emlegetjük azt? Sokkal hangsúlyosabban, ennél sokkal hangsúlyosabban, hogy a magyar alkotmányban viszont ott van mindjárt az elején a magyar himnusz, és az Isten áld meg a magyart, és igen, a keresztény alapoknak a rögzítése, amelyre minden más fölépül, az egész magyar alkotmány. Micsoda csodálatos volt, páratlan Európára. Milyen büszkének kell lennünk erre, milyen hálásnak a kormánynak, hogy fölvállalta ezt, és a jogászoknak, akik az alkotmányt összeállították, hogy fölvállalták, hangsúlyozták. Miért nem hirdetjük ezt? A semmi más, csak az elmúlt éveknek ez az eredménye, öröme, büszkesége. Miért nem beszélünk erről folyamatosan, állandóan, büszkeséggel, önbecsüléssel, hálával a vezetőink iránt? Mocskolódunk, gyalászkodunk, elégedetlenkedünk, az öröm meg elmegy mellettünk. Miért is? Mint a sasok szárnyal a lelkünk? Nem, mint a posványban bagonyázunk. A akik csak a negatívumokat, csak a rosszat, csak a lehúzó erőt terjeszti, képviseli, és maguk lehúzó erő. Igen, valódi örömhír, a Szentlélek világosságot gyújt a szívünkben, a lelkünkben, elvezet minket a teljes igazságra, és segít nekünk abban, hogy az evangéliumot magunkra alkalmazzuk, és fölismerjük benne a megoldást, ami számunkra itt és most, amire talán magunk sötétségben vagyunk, nem látjuk a kiutat, de ott van a válasz. Mindenre ott van a válasz az evangéliumban, hiszen az teljesség. Krisztus az. Megvilágosodás útja, a templomban pedig a hajó, ahol hallgatjuk Isten igéjét, befogadjuk azt. Milyen beszédes, hogy az Anya Szentegyház az evangélium olvasására föláll, és háromszoros keresztjelével jelöli meg a homlokát, hogy megértsük, az ajkát, hogy megvalljuk, és a szívét, hogy a szívünkbe fogadjuk. Egy gyönyörű a liturgikus szimbólum, és ha odafigyelve egész önmagunkkal cselekednénk, amire a liturgia elvezet bennünket, mennyire más lelkülettel és tudatossággal állnánk hozzá, vennénk abban részt, és lenne a számunkra gyümölcsöző, ahogy a II. Vatikáni zsinat kívánja, tudatos, személyes, aktív és gyümölcsöző részvételben. Sokszor cselekszünk, sokszor liturgiában részt veszünk, de nem tudatosan, nem személyesen, nem cselekvőleg, és így nem gyümölcsöző. Megvilágosodás útja, a templom középső szakasza, a lelki útnak ez a lényeges része, a lelki útnak azonban célja van. Mi a célja? A szentély természetesen a templomban, hogy végigjárunk, és a végállomás, a szentély, az egyévállásnak a helye, hiszen említettük már, az Isten nem más után vágyakozik, mint utánunk, arra vágyakozik, hogy egyé legyen velünk. És ennek a megvalósulása egészen konkrétan az eukarisztia révén, a szentáldozásban történik meg. Fizikailag is, és ebből fakadóan lelki természet fölötti történés. Ennyire nyilvánvalóan és komolyan kell ezt venni. Először is a szentség való részvétel csak a szentáldozással lehetséges. Ugye a Mária Rádióban tényleg elhangzik majd az elmélkedésünk, az üzenem a Mária Rádió és a tévé hallgatóinak is, hogy csodálatos lehetőségét, amit a médiumok elénk tárnak, amikor ágyhoz, szobához kötöttek éljük a magunk életét, akkor együtt imádkozhatni a rádióban, imádkozókkal, vagy a tévében, szentmisén résztvevőkkel, ez nagyon nagy lehetőség, végtelen több, mintha ez nincs. De azt nem mondhatjuk, hogy részt vettem a rádión keresztül a szentmisén. Részt vettem a tévén keresztül a szentmisén. Nem vettem részt, hiszen csak a lényeg maradt el. A szentáldozás. Ezt azért ne tévesszük össze. Azért ne tévesszük össze, mert a szándékaink között ott kell, hogy legyen, hogy szentáldozáshoz járuljunk. Szerintem ezért művelte az utolsó vacsorára, mint tett, és ezért adta parancsba. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és enni és inni adott a tanítványoknak, vegyék magához, vegyék magukhoz őt, aki ételünké, falat kenyerünké, kor borunká, italunká lett. Lelki, természet fölötti kenyerünké és borunká. Elmarad a szentáldozás, csak épp a lényeg maradt el, az értelme a liturgiának. Mennyire fontos ezt tudatosítani, és abban a vonatkozásban is, hogy megint háttérben maradt betegek kenetének, és az útra valónak, a halál előtt az útra valónak az igényére. Ha megnézzük a halotti anyakönyveket, akkor azt látjuk, hogy elenyésző százalékban részesednek a betegek kenetében és az utolsó szentségben szentség, nem a keret szentsége. A nagy útra való mindig is az eukarisztia volt. Szeretném ezt tudatosítani újra magunkban és a rádióhallgatókon keresztül is minél többünkben. Az útra való, az utolsó szentség nem a betegek kerete, hanem az eukarisztia. Vagyis, amikor fölkészítjük a betegeinket, halottainkat a nagy útra, az egyetlen módon tehetjük igazán keresztény lélekkel. Hívjuk az áldoztató papot, és a szent áldozásban részesedhetnek a betegek a hajlókról. Nem a betegek kerete elsősorban az utolsó szentség, amire igazán szükségünk van. Erőforrás segít, kísér, de a valódi reménység forrása az oltári szentség. Egyé akar válni az Isten Jézus belül. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála, sőt, benne. Bennünk akar élni az Isten. Miért? Mert ő a szeretet. És minden szeretetnek mi a végső törekvése? Egyé lenni a szeretet személyével. Keresztény életünk, vallásos életünk is, liturgikus életünk is leírható úgy, mint ami válasz Isten vágyára. A mi vágyunk ébrentartásával én is egyé akarok lenni azzal az Istennel, aki bármilyen furcsán hangzik, vágyakozik utána. Hitünk egyik sarkpontja és legnehezebben megemészthető titka, hogy a véghetetlen Isten Izaiás prófétának mai olvasmánya éppen erről szól. A véghetetlen Isten, aki az egész kozmoszt alkotta és kezében tartja. Fontosnak tart engem. Számon tart engem. Egyé akar válni vele. Küldetés ad, magához von, és személy szerint akar eljuttatni a saját életi teljességére. Csoda örömhír, ez valódi örömhír. Nem azon számára, akiknek az Isten már mit sem jelent, de nekünk, akik belélek reményünket, akik számára az Isten minden, mindenben valódi evangélium, valódi örömhír ez, mely megalapozza a lelkületünket, a reményünket, az erőnket, lelki erőnket, hogy szárnyalhassunk, mint a sasok. Így legyen.
Dr. Osztie Zoltán atya a Szent Rókus templomban tartott adventi tridumot december 9-én, 10-én és 11-én. Tridumának harmadik részét hallották.